Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Karitás rendkívüli segélyakciót indított az árvíz okán. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyorssegélyt szabadított fel vészhelyzeti keretéből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-os szám hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent, a karitas.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. A Magyarország segítprogram támogatásával itt tanuló, üldözött vagy válságövezetekből származó keresztény fiatalok a magyarok iránt érzett hálájuk kifejezésképpen önkénteskedve vesznek részt a gátakon az árvízi védekezésben, írta az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Hazbertisztán szerint megható volt tapasztalni, hogy a hitük miatt szélsőségesek által támadott szíriai, iraki, pakisztáni és a kaukázusi konfliktus által sújtott örmény fiatalok az árvízi védekezés során a magyar emberekkel válvetve, homokzsákokat pakolva, gátakat erősítve dolgoztak, hogy hozzájáruljanak otthonaik megóvásához. Az árvízi védekezéssel összefüggésben egy zöld számot hozott létre a kormány, jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, a 0680-204-240-es számon lakossági információk kérhetők és bejelentéseket, valamint a felajánlásokat is itt lehet megtenni. Beszámolt arról is, hogy egy friss kormányrendelet értelmében a sárga megkülönböztető jelzéssel a védekezésben résztvevő gépjárművek a buszsávokat is használhatják. Pócsmegyeren is ellenőrizte az árvízi védekezést Orbán Viktor, Vitályos Eszterrel, a térség országgyűlési képviselőjével közösen, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Összehívták az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát szeptember 26-ára. A jobbikos Sas Zoltán közölte, annak ellenére, hogy ő a bizottság elnöke, a Libanonban felrobbant személyhívók ügyéről egyelőre csak nyílt forrásokból, vagyis a sajtóból tudott információkat szerezni. Magyarország az uniós bíróság által hozott migrációs ítéletében kiszabott bírságot nem fogja befizetni, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Strasbourgban az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága ülését követően. A kormány törekszik arra, hogy megoldja ezt a kérdést, ezért megkezdte a tárgyalásokat, hogy a napi 1 millió eurós bírság megszűnjön, mondta el Bóka János. Ma az Európai Bizottság elkezdi levonni a Magyarországnak szánt esedékes uniós kifizetésekből a migrációs ügyben az Unió Bírósága által az országra kiszabott 200 millió eurós bírságot, jelentette be a bizottság szóvivője. A kormány szerint politikai döntés született. Elfogadhatatlan, hogy miközben az ország 800 milliárd forintot költött az elmúlt években határvédelemre, Brüsszel példátlan mértékű bírsággal támad, ezért tovább keresik a jogi megoldást az ügyben. Bagdad Amrejevet, a türk befektetési alap elnökét fogadta hivatalában a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett, Magyarország a másfél évtizeddel ezelőtt meghirdetett keleti nyitással szakított az egyoldalú gazdaságpolitikával. Hazánk a gazdasági semlegességének is köszönheti, hogy méretéhez képest kiemelkedő az export teljesítménye, magas beruházási rátával és versenyképes adórendszerrel bír, közölte a tárcavezető. A világ jelenleg olyan válságos időszakot él át, amikor mind Magyarország, mind Kirgizisztán olyan konfliktusok következményeit viseli, amelyek kialakulásáért nem felelősek. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Biskekben. Szijjártó Péter azt mondta, mindketten egyetértünk abban, hogy a háborúkat nem a harcmezőkön, hanem tárgyalások során lehet megoldani. A tárcavezető élesen bírálta az Európai Unió migrációs politikáját, miközben méltatta Kirgizisztán szerepét a terrorizmus elleni küzdelemben. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbeszélést tartott a bankszövetség képviselőivel, tájékoztatta a tárca az MT-t. A felek megállapították, hogy a nemzetgazdaság szerkezete és alapfundamentumai erősek, ebben az évben egy konjunktúra kezdetén áll az ország, jövőre pedig a magyar GDP fokozatosan növekedési pályára állhat, a bővülés üteme elérheti a 3-5% közötti szintet. A tárcavezető tájékoztatta a résztvevőket a munkási terv részleteiről, amely a 17 és 22 év közötti munkások számára nyújtana a jövőben jelentős pályakezdési támogatást. Egyúttal több pontban is a bankok támogatását kérte. A lakhatási problémák megoldása érdekében a lakáscélú hitelek THM szintjét önkéntes alapon szorítsák 5% alá. Biztosítsák a borra való adómentességéhez szükséges technikai feltételeket, lehetővé téve, hogy a terminálok a számlát ketté bontva a borra valót közvetlenül a felszolgáló számlájára helyezzék. Valamint a szépkártyákon lévő juttatás maradéktalan felhasználása érdekében szükségszerű a kártyák digitalizálása, azaz annak megteremtése, hogy a fizetés mobiltelefonon is lehetővé váljon. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, többfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Mai fél óránk témáival szeptember hónap két nagy egyházi ünnepéhez, az Istenszülő Szűz Mária születésének és a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódunk. Tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak!
Bizánci szertartású egyházunkban a nyugati egyháztól eltérően nem az adventtel, hanem szeptember 1-jével megkezdődött az új egyházi év. Az egyházi év első részét úgy tekinti a keleti egyház is, mint a nyugati katolikus egyház. Készület a világ üdvözítőjének fogadására. Nálunk ez az időszak szeptember 1-jétől karácsonyig tart. Mi sem természetesebb, mint az, hogy a megváltó közeli eljövetelének gondolatát a megváltó édesanyja, az Istenszülő Szűz Mária születésének az ünnepe vezeti be szeptember 8-án. Mária Pócson, hazánk nemzeti kegyhelyén, az ünnepnapján tartották a hagyományos kisboldogasszony búcsút. Az ünnepi szent liturgián Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök mondott homiliát. Hallgassanak meg néhány gondolatot tanításából.
Egy szent évnek a küszöbén vagyunk, ahol minden zarándoklat és búcsújárás valahol sokszorosan számít. És ennek a szent évnek a küszöbén úgy ünnepeljük a születést, ahogyan majd karácsonykor újra még inkább ünnepelni fogjuk, és aztán a nagy Isten jelenés ünnepével átlibbenünk a szent évbe, a kereszt és a föltámadás ünneplésébe, hogy mindannyian megújuljunk, és Isten népeként is újjá szülessünk jövő pünkösd ünnepére. Ez a program ma nem véletlenül a születés fontosságát jelzi számunkra. Soha egy évben sem hagyhatjuk ki, hogy amikor a születést ünnepeljük, akkor követeljük, hogy Isten minden emberi teremtménye, minden kis magzat megszülethessen. Meggyőződésünk szerint a legelső, alapvető emberi jog a születéshez való jog, és egy társadalomnak mindent meg kell tennie, hogy a legkisebbeket, a legvédtelenebbeket is megvédje, hogy életüket biztosítsa a magzati állapottól az öreg korig. De most hozzátenném azért a besorozott katonákat is, akiknek életét ugyanúgy védni kell. Nem akárkinek születését, hanem az Isten szülő Szűz Mária születésnapját tartjuk. És ahogyan énekeinkben is emlegetjük, ő a világosság forrását hozta közénk, az élet könyvét engedte megnyitni, ezért az ő születése számunkra kedvesebb sok-sok más születésnapnál. Ezen a mai napon, a közös születésnapon azt dicsőítjük, aki a megváltó Krisztust hozza közénk, aki üdvözítőt adott nekünk, és lehetővé tette, hogy a bűn hosszú-hosszú folyamata végre megszakadjon. Igen, ezen a születésnapon úgy sejtjük, hogy még a mennyben is ünnep van, hiszen végre megszületett egy olyan ember, aki a bűntől mentes volt, és mentes is maradt. A pócsi szép templomban kinyílott egy szép rózsa, énekeljük tegnap óta újra meg újra. Úgy, ahogyan egyszerű népénekeinket szoktuk énekelni, de átérezve, hogy ez az ének egészen közel hozza hozzánk a mai születésnapot. Világra szóló ugyan a születésnap, de számunkra itt, ezen a kegyhelyen zajlik. Igen, Szűz Mária e rózsa, a csipke rózsa, amely Isten jelenlétét teszi lehetővé, hiszen ahogyan a csipke bokorban az ószövetségi törvényhozónak és népvezérnek megjelent Isten, úgy az Isten szülő Szűz Máriában megjelenik mindnyájunk számára. És ezért az ünnepelt személyétől bátran tovább is lendülünk. Kisasszony napján ő a másik ünnepelt, sőt, az ünnepünk főhőse. Hiszen nekünk keresztényeknek minden ünnepünkhöz ő az alfa és omega, ő a kezdet és vég. A szűzanya azért született meg, hogy világra hozza a megváltó, üdvözítő Jézust. Azt, aki kiüresítve önmagát, engedelmeskedett mind halálig, egészen a kereszt halálig, és így szerzett megváltást nekünk, hogy aztán minden nemzet leborulva hódoljon előtte. Szent liturgiánk erről szól. Hódolunk a megváltó, üdvözítő Krisztus előtt. És a liturgia legszentebb imádságában éppen azt elevenítjük föl, ami a mostani evangéliumban hangzott el. Ki világodat úgy szeretted, miképp egyszülött fiadat adtad, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ezt az örömhírt ünnepeljük a mai napon, és ezért lesz számunkra olyan nagy búcsú ez a mai. Mert aki bűneit megbánva, a bűnbocsánat szentségét elnyerve, szent áldozáshoz járul, az egy különleges napnak, mérföldkőnek tekintheti ezt a mai ünnepet lelki életében. Ferenc pápa hívta föl a figyelmünket arra, hogy a bűnbocsánat szentségében a zsoltáros szavai szerint mindannyian elnyerjük a belső gyógyulást. Ő megbocsátja bűneidet, meggyógyítja minden betegséged. Igen, a 102. Zsoltár szerzőjével együtt újjongunk és örvendezünk a lelki és testi gyógyulásnak, amelynek oly sokan részese voltak, és részesei ma is itt Mária Pócson. kérjük Istenünket, hogy azok a sebek is, amelyek a teremtett dolgokhoz való túlzott vagy helytelen ragaszkodásból születtek bennünk, ezek a sebek is behegedjenek, meggyógyuljanak. Mindannyian zarándokok vagyunk, a különbözőségektől eltekintve mindannyian egy úton zarándoklunk Isten népeként. No, így fogjunk össze ezen a mai nagy búcsún, hogy akikkel együtt voltunk, együtt vagyunk itt Mária Pócson, azokkal testvérek maradjunk, és a következő lépteinket is együtt merjük megtenni Isten országa felé. Szent Péter apostol hívja föl figyelmünket, szeretteim, mint idegeneket és zarándokokat, kérlek titeket, hogy tartózkodjatok a testi kívánságoktól, éljetek szép életet a pogányok között. Hát bizony, ma is ez a házi feladat, amikor hazaérünk, amikor visszalépünk környezetünkbe, nem csak hívő emberek előtt, hanem olykor pogány gondolkodású, pogány életvitelű emberek között is tanúságot kell tennünk a szeretet Istenéről, a szeretet népéről, az egyházról.
Szeptember 14-én ünnepeltük a Szent Kereszt felmagasztalását. Kereszt felmagasztalás ünnepe egyházunk 12 nagy ünnepe közé tartozik, egynapos elő és 7 napos utó ünnepe van. 2 történelmi eseményre is emlékezünk ezen a napon. Egyrészt Krisztus keresztjének megtalálására, másrészt visszaszerzésére. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben 326-ban. A róla szóló történet szerint a Golgota hegyén talált maradványokat egy beteghez érintették, és amikor Krisztus keresztjének darabját nyújtották neki, meggyógyult. Az erekjét, melyet később elraboltak a perzsák, Herakleiosz császár 628-ban szerezte vissza, és mezítláb szegényes ruhában a saját vállán vitte őrzési helyére, a jeruzsálemi feltámadás templomba. A következő percekben dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár osztja meg velünk gondolatait.
A keresztet mi nem csak emlékből tiszteljük, mi nem csak emlékezünk a múlt nagypénteki eseményére, hanem nekünk a kereszt a győzelem jele lett. Mi örömmel ünnepeljük, magasba emeljük, kirakjuk házainkban, templomainkban, sírjainkra, mi örömmel tekintünk rá, nem sírva, szánakozva, szomorúan, mert nekünk a kereszt bölcsesség. A kereszt élni tanít. A kereszt evangéliuma, örömhíre kimeríthetetlen. Aki csak egy kicsit leül, letérdel a kereszt elé, azt a kereszt tanítja élni. Most csak 3 gondolatcsírát hadd ültessek el mindenki szívébe. A kereszt nekünk keresztényeknek mindig azt jelenti, minden körülményben lehet viselkedni másképp. Krisztus Úrunk egy rendkívül feszült helyzetben, véresen, megverve, halálra kínozva is tudott szeretni. Szerette Istent, a katonákat, az őt bántókat, az egész emberiséget. De sokan máshogy viselkedtünk volna abban az igen préselő körülményben. Krisztus Úrunk megmutatta, minden préselő körülmény ellenére is lehet viselkedni másképp. Olyan sokan hivatkoznak a nehéz körülményekre, azért ment tönkre a házasságom, a családi életem, mert nehezek voltak a létfeltételek. Azért lettem becstelen, mert szegény voltam. Azért nem imádkozom, mert nincs rá időm. És még sorolhatnánk, hivatkozunk az időbeosztásra, a politikára, a világra, a többi emberre, a kereszten pedig Krisztus Urunk megmutatta, bármilyenek is a körülmények, lehet másképp, szeretettel és igényesen viselkedni. Van Krisztus úrunknak egy érdekes példabeszéde. Két ember szánt a mezőn, az egyiket az úr eljövetelekor fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony őrül a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Miről szól ez? Ugyanolyan körülményekben az egyik tud Istennek tetsző módon viselkedni, a másik nem. A kereszt számomra felszabadulás. Nem vagyok a kényszerítő körülmények rabja. Bármennyire is kényszerítene a körülmény egy rossz tettre, föltekintek a keresztre, és tudom, lehet másként is viselkedni, mint ahogy az indulatom, a butaságom, a fáradtságom, vagy a bűnösségem diktálná. A kereszt annak az örömhíre, az ember nem mindig felelős a körülményeiért, de ahogy abban viselkedik, azért mindig felelős. A másik terület, ahol a kereszt örömet hirdet, az a szenvedés magánya. A kereszt egy személyes. Mindenkinek a keresztje a sajátja. A szenvedésünket nem ismeri senki sem. Ebből következik két következmény. Egyrészt a kereszt elveszi az irigységet. Én azt hiszem, 20 évvel ezelőtt nem voltunk olyan irigyek, mint ma. Talán nem volt olyan nagy életszínvonalbeli különbség, talán mi voltunk jobbak. A kereszt mégis arra tanít, a maga keresztje megvan mindenkinek, és mindenkinek egyformán nehéz. Nem érdemes irigykedni másra, bezzeg neki könnyű. A maga keresztje neki is megvan, és pont olyan nehéz neki, mint az enyém. A teremtőnk valahogy nagyon intelligensen a kereszteket, a maga szeretete és belátása szerint osztogatja. Talán van, akinek korábban nehéz, és aztán könnyebb, van, akit elkényeztet és utána kap kereszteket, de azt hiszem összességében az emberi élet nem könnyű. Talán aki mosolyog, aki szemmel láthatólag könnyebben viseli, annak van belső titka, életkedve, pszichés energiája, optimizmusa, amit egy szóval úgy hívunk, van hite. A szenvedés magányos, a kereszt egyszemélyes. És ebből az is következik, hogy óriási örömhíre a keresztnek, hogy Krisztus Urunk velünk van, minden szenvedésben. Fiatalkoromban volt egy gerinctörésem, és nem tudtam, mennyire vár rám bénaság vagy halál. Akkor szeretteim, családom, menyasszonyom, barátaim bejöttek a kórházba, megsirattak, és aztán hazamentek, és csinálták tovább az életüket. A kórházi ágyon úgy éreztem magam, mint aki egy beton gyűrűben, ahová senki nem tud belépni, csak egy valaki, a keresztre feszített Jézus Krisztus. Mindenki beton gyűrűjébe, magányos szenvedésébe, egy valaki be tud törni, a keresztre feszített Jézus Krisztus. És ez a kereszt öröme, ez az evangéliuma, nem vagyunk egyedül a szenvedésben. A kereszt örömhírének van egy harmadik területe, ez pedig egy új boldogság fogalom. Amikor Jézus Urunkat keresztre feszítették, földrengés volt, valóságosan is, de fogalmilag is. A kereszt minden fogalmunkat átírja. Amit az emberi ész gondolt a haláról, szeretetről, préselő körülményekről, Istenről, szerencséről, mindent átír a kereszt. Átírja a boldogság fogalmat is. Az ész, a filozófia, Arisztotelész úgy vélte, az a boldog, akinek az élete egyre több területen beteljesedik. Az a boldog az ész, Arisztotelész szerint, akit szeretnek, aki egészséges, akinek van pénze, dolgozik, elismert, vannak gyermekei, okos, szerelmes, és még sorolhatnánk. És látjuk Krisztust a kereszten, és tudjuk, ő is boldog volt. Pedig nem sokan szerették, nem volt már egészséges, nem futott be, nem volt gyermeke, és nem is lett gazdag. Mitől boldog? Attól, hogy itt és most megtette az Atya akaratát. A munkát elvégezte, amit rábízott az Isten, azt megmentette. És most jön a földrengés. Milyen sokszor kérjük a keresztre feszített Jézustól Arisztotelész boldogságát. Uram, adj nekem boldogságot, de ne a tiedet, olyat, amilyet Arisztotelész gondolt. Adj egészséget. Adj gyermeket, családot, pénzt, jobb politikát, munkát, sikert. Nem is akarjuk meggondolni Krisztus boldogságát, köszönjük, amit tett, de mi inkább Arisztotelész boldogságát kérjük. Pedig a keresztóta tudjuk, Hiába van meg valakinek mindene, hiába van hatalma, egészsége, pénze, ha nem él az Atya akarata szerint, ha nem tölti be földi hivatását ott, ahová az Atya állította. És a kereszt örömhír azoknak, akik bár nem gazdagok, egészségesek, talán nincs gyermekük és családjuk, de megtették azt, amit az Atya rájuk bízott. Helytáltak ott, ahová az Atya állította őket. Az átírt boldogság fogalom a kereszt óta így hangzik: az a boldog, aki Krisztussal együtt van. Pont.
Üdvözítsd, Uram, a te véleded, és áld meg örökségedet. Áld meg örökségedet.
A keresztet az egyház történelmében mindig együtt említették a szenvedés vállalásával. Avilai Szent Terézerről azt mondja: a kereszt a mi nagy nevelünk, és ha hiányzik a kereszt az életemből, akkor félek, hogy elfeledkezett rólam az Isten. Miért éppen én lettem beteg? Miért érnek rossz dolgok jó embereket? Egyáltalán értelmes-e az ember élete sorsa, vagy a kiszámíthatatlan végzet uralkodik fölötte? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához is közelebb kerülhetünk, ha a következő perceket Lackó Zsoltatyának szenteljük, aki görögkatolikus áldozópap, mentálhigiénés szakember, családterapeuta és a görögkatolikus kórházmisszió elindulásától kezdve végzi kórház lelkészi szolgálatát.
Egy történettel szeretném kezdeni. Abdullah tükre. Egy régi mohamedán példázat ez. Élt valahol egy fiatal ember, akinek volt egy csodatévő tükre. Mutogatta sok mindenkinek, és aki belenézett, megtért. De amikor idős korában elérkezett a vég, akkor nem engedték be őt a paradicsomba. Az volt a vád: sok mindenkinek mutogattad a tükrödet, de te magad soha nem néztél bele. Pandémia, betegség, gyász, nehézségek, tükör. De vajon belenézünk-e? 3 éve súlyos, daganatos betegséggel élek. Igen, élek, és nem küzdök. Szándékosan fogalmaztam így, mert látom, hogy minden a javamra válik. Fölismertem, küldetésem van. Kórházlelkészként a betegek között a betegekhez van még inkább legitimált küldetésem. Mondhatnám azt divatos kifejezéssel élve: tapasztalati szakértő lettem. Megérintett egy kérdés, nem csak a betegségem révén, hanem már sokkal korábban, amikor az ezüst misémet végeztem, szembesültem vele, hogy 25 év eltelt a papi szolgálatban, leéltem talán több, mint a felét az életemnek, és nem élhetek akárhogyan. Tudatosan jobb embernek kell lenne. És a betegség még tovább erősítette bennem ezt a gondolatot: mit tehetek én azért, hogy mások boldogabbak legyenek mellette. Korábban így fogalmaztam valahol: van egy dilemmám, és én ezt rábízom az Úristenre, vagy tegyen csodát és gyógyítson meg, de ahogy mondani szokták, minden csoda 3 napig tart, lehet, hogy én magam is, mások is hamar elfelejtenék azt, hogy mi történt. A másik lehetőség pedig, hogy adjon az Úristen erőt, hogy együtt éljek ezzel a helyzettel, hordozzam derűsen a betegségemet. És lehet, hogy ez beszédesebb, hitelesebb, mert mindenképpen hosszantartóbb. Maga az Úristen választotta ezt az utóbbit, és én hálás vagyok neki érte. Voltam-e mély ponton? Ha őszinte vagyok, akkor hogy ne? 2 éve, amikor megmutatta egy főorvos barátom a CT képeit, végig elemezve, hogy a rossz indulatú daganat miként emésztette föl az arcom csontjait, akkor lementem a kórházi kápolnába, fél órán keresztül rám szakadt a sötétség, sírtam, mi lesz velem, meghalok, és a családom kineveli majd föl a gyermekeket, és eltelt ez a fél óra, lent voltam a legmélyebb sötétségben, de akkor megérintette az Úristen. Megtapasztaltatta velem, hogy nem vagyok egyedül. Mit szoktam mondani? Mit kell tennünk? Hiba, hogyha nem megy bele a mélységekbe az ember, mert akkor felszínes marad. De az is hiba, hogyha belemegy és beleragad a sötétségbe, mert akkor depressziósá válik. Bele kell menni, meg kell küzdeni, de utána ki kell jönni belőle. Mi segít? Nekem mindenképpen az Istennel való kapcsolat, az imádság, a napi liturgia, a Biblia tanulmányozása. Szoktam mondani, ha az első helyre Istent teszem az életemben, minden a helyére kerül. Az imádság akadálymentesít. Nekem mindenképpen a hit jelent rengeteget. Engedem, hogy Isten és az ő szent lelke átjárjon. És ebben a hitben nincs feltétel. Nem mondhatom, hogy ha, mert nem én diktálok. Egyszerűen Istennel akarom csinálni. Isten és én. 100%-ban az ő akarata, és 100%-ban az én akaratom. Vagyis a két akaratot megpróbálom párhuzamba, egy irányba állítani. És ez nem belenyugvás, nem valaminek az elfogadása, hanem valakinek az elfogadása. Nem velem történik valami, hanem benne. Mert neki van egy terve, én velem, és én együtt működöm vele. Ehhez kell egyfajta nyitottság, alázat, ha úgy tetszik, gyengeség vagy összetörtség, mert ez találkozás Isten és én közöttem. És csak így juthatok el a felismerésig, nem vagyok egyedül. Van mellettem valaki. Naponta rácsodálkozom erre, mert minden nap ajándék.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a Kossuth díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünket az Írók Szovjet Barát és Magyar Érzelmű csoportjáról, az 50 évvel ezelőtti Ungvárról, az NDK-ban végzett katonai szolgálatáról és a rendszerváltás előtti magyar autonómiai törekvésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Meg is jelentek az írásaim nagyon ritkán, mert ritkán volt rá alkalom. Tehát volt egy megyei lap, amely kétnyelvű volt, eredetileg ukrán nyelvű volt, csak volt magyar nyelvű változata, a Kárpáton túli ifjúság, és emellett ott volt a napi lap, a Kárpát igaz szó, amely a Szovjet Kommunista Párt megyei bizottságának volt a fóruma. Annak is voltak nagyon ritkán irodalmi anyagai. Meg is jelentek így elvétve ezek az írások, de aki atyáskodott felettünk, akinek a tanácsait nagyon szívesen hallgattuk, az Kovács Vilmos volt. A másik jelentős kárpátaljai magyar íróköltő Balla László volt. Ő volt a Kárpát igaz szó főszerkesztője, és hát ő volt az, aki irodalmi ügyekben diktált, és természetesen mindenben eleget tett a Szovjet Kommunista Párt elvárásainak, az ideológiai elvárásainak. Ők ketten eléggé furcsa viszonyban voltak egymással, sokat vitatkoztak, sok nézeteltérésük volt, de Kovács Vilmos volt a tehetségesebb. Ballának ezért is megvolt az oka, hogy mellőzze, amikor csak tudja. 1965-ben Kovács Vilmosnak megjelent egy regénye, akkor adták ki, de éveken át ült a kiadó a kéziraton, azért, mert Balla László akadályozta a megjelenését. Ennek az volt a címe, hogy Holnap is élünk. A magyarországi irodalom kritika 60-as, 70-es években, tehát a 70-es években egyértelműen azt mondta, hogy ez a kárpátaljai magyar kisebbség regénye. Na most ezt...
77-ben halt meg, akkor nem is élte meg, hogy kiadják?
De 65-ben megjelent.
Ja,
65-ben jelent meg a regény, csak az volt a gond, hogy erősen megcsonkítva jelenhetett meg 65-ben, és még így is, mert a legfőbb gond az volt vele, hogy beleírta, megemlítette a kárpátai magyar férfiak 44-es elhurcolását. Nem direkt módon, hanem a szereplők szájából kijött szóba. Az édesanyja mondja a fiának, a főhősnek, hogy fiam, hát azt mondja, nyakunkon a nyár, aratni kell lassan, de nincsenek itthon a férfiak, akik levágják. Hát azt mondja, elvetettük, de ki fog learatni? Hát azt mondja, eredj be az irodába, és azt te tudsz a nyelvükön, mondja, és beszélj velük, hogy adjanak már választ, hogy mi lesz, mikor jönnek haza férfiak. Mert azt mondja, soknak már halál híre jött. Na hát, amiért ezt a problémát megemlítette, ezt a kárpátai magyarok sors tragédiáját, ezért aztán úgy döntöttek, hogy még a sokszoros cenzúra után is sem hagyják, hogy ez a könyv érvényesüljön, és a könyvtárak polcairól leszedették, és Kovács Vilmos fokozatosan üldözött lett.
És önöknek meg egy példakép.
Nekünk meg a példaképünk volt, és ezért Balla László 1971. augusztus 20-án megjelentett egy cikket a Kárpát igaz szóba, egy nagy féloldalas cikket, amely arról szólt, hogy a kárpátaljai írással foglalkozó fiatalság elidegenedett a szovjet valóságtól. Elidegenedett, és ez a nyugati burzsoá társadalmakra jellemző. De hát nekik mi okuk van rá? Az érthető, hogy a nyugati fiatalság elidegenedik attól a társadalomtól, amelyel nem tud egyetérteni, amelynek a politikájával, de hát az, hogy a mi szovjet valóságunkban ilyen nem létezhet. És ott nekem két versemet bírálta, szedte ízekre, és hát én lettem az egyik célpontja ennek a támadásnak. De Kovács Vilmos, akit név szerint nem említett, meg az S. Benedek András barátunk, aki hát abban az időben ő volt a legfontosabb szervezőnk, őrá hallgattunk a legtöbb kérdésben, és tehát gyakorlatilag lesepertek minket akkor az asztalról, és 8 éves szilencium következett eztán, amikor nem jelentettek meg az írásaink. Ennek az lett a következménye, hogy ezt a cikket kivizsgálták az egyetemen, a párbizottságot felelősségre vonja, a KISZ bizottságot, hogy nem figyelnek oda, hogy a fiatal irodalmárok hova fejlődnek, mik, hova alakulnak, nevelésükkel nem törődnek egyáltalán. Persze azok igyekeztek pótolni, összehívtak egy nagy-nagy gyűlést, ahol természetesen ott voltak a titkosszolgálat emberei is, és a tanszék tanárait arra késztették, arra vették rá, hogy ezeket az írásokat, amelyeket ő bírál, ítéljék el. Tanszék tanárai megtették. Ennek az lett a következménye, hogy fokozottan figyeltek bennünket ettől kezdve, nyomunkba volt állítva titkosszolgálat, de ez még nem volt elég. Még ezt talán megbocsátották volna, hanem válaszoltunk, közösen írtunk egy beadványt, amelyben elmagyaráztuk, tehát kifejtettük a saját álláspontunkat. Nem én voltam a fogalmazó, nem Kovács Vilmos és S. Benedek András, meg már akkor hozzánk csatlakozott a tanszékről Fodó Sándor. Fodó Sándor, aki később a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség első elnöke lett. Ő volt az egyik kedvenc tanárunk. A beadványt aláírattuk. Abban az időben úgy számítottuk, hogy olyan 300 emberrel, de pár éve előkerült egy aláírt példány Magyarországról, árverésre bocsátották valamelyik antikváriumba. Nem tudom, hogy hogy került oda. Utána lehetne járni, de megszámoltuk az aláírásokat rajta, csak 180 vagy valamennyi aláírás található rajta. De én voltam az egyik szervezője az aláírásgyűjtésnek. Ezért aztán különösen a figyelem középpontjába kerültem, és 72. januárjában a Tiszatájban megjelent két versem, amelyeket a Kárpát Igazszó főszerkesztője azonnal ukránra fordított és vitt a területi párbizottságba, hogy nézzék meg, hogy még ennek ellenére is, hogy miket írnak ezek, és engem kirúgtak. Úgy rúgtak ki, nem azzal indokolták, hogy szovjetellenes irodalmat művelek, hanem elhúztak a fél évi vizsgákon bizonyos tantárgyakból. Ez az egyik a katonai taktika volt, a másik a szocializmus politikai gazdaságtana, és a harmadik meg a 20. század világirodalom, amit ukrán nyelven adtak elő, és ezen a vizsgán külön tanár, az idegen nyelvű kar dékánja, aki a Ukrán Írószövetségnek a területi pártitkára volt, ő vizsgáztatott engem, külön eljött, hogy vizsgáztasson. És mindegy, akármit mondtam, nem mondom azt, hogy jeles tanuló voltam, hogy nagyon jól tudtam a tételeimet, de normális körülmények között egy erős 3-ast vagy egy 4-est kaptam volna, na ez elhúzott, de nem vártam meg, még ki mondja azt, hogy megbuktat, hanem felálltam, kivettem erővel az ujjai közül a leckekönyvemet, mondtam, hogy viszontlátásra, és úgy bevágtam magam mögött az ajtót, hogy hullott a vakolat. És már egy óra múlva ki volt függesztve a parancs a rektori hivatalba, hogy ki vagyok rúgva. Na, ez volt az. Aztán...
A katonaság jött hamarabb, vagy pedig a cipőgyár?
Hazamentem a cipőgyár természetesen. Hát most ne lógjak ott az apám nyakán. Elmentem dolgozni, beálltam a cipőgyárba, hogy keressek is egy kis pénzt, mert dolgoztak ők mindketten, de olyan nyomorúságos kis fizetés volt, hogy hát ha valahova el akartam menni, a barátaimmal találkozni akartam, akkor nem tudtak a zsebembe szinte semmit tenni, legfeljebb úti költséget. Az se nagyon. Elmentem dolgozni, aztán májusban megjött a behívó, 72. májusába. Meg se próbáltam, nem is gondoltam rá, hogy kibújjak a katonaság alól. Mentem, fél évig kiképzést kaptam Ukrajnába, aztán vittek az NDK-ba.
Hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre az NDK-ban? Utána egy regénye is jelent meg erről a témáról, a tábori postán.
Igen, a tábori postában megírtam. Hát, amikor behívtak, arra nem gondoltam, hogy ott fogok végül kikötni. Szovjetunióban bárhol jobb lett volna, akkora volt ott a szigorúság, nagy-nagy szigorúság volt. Egy légvédelmi rakétás alakulathoz küldtek, tulajdonképpen ott oda képeztek ki vezetőgépésznek, egy kilövőállomást, egy rakéta hordozó kilövőt vezettem, de hát nem volt alkalmam, hogy alaposabban elsajátítsam ezt a tudományt, és egy-két bakit elkövettem gyakorlatok közbe, ezért aztán hát kis híján hadbíróság elé kerültem, de valahogy megúsztam, és akkor rájöttek arra, hogy sokkal nagyobb hasznomat veszik, hogyha beültetnek a kultúrterembe, és ott ilyen mindenféle plakátokat illatnak velem, meg falujúságokat, megtanultam szabványbetűvel írni, tussal, festékkel, és akkor ezt a munkát bízták rám inkább. Úgyhogy a szolgálatomnak a nagyobbik felét ezzel töltöttem, ezzel húztam ki.
Németországból semmit nem látott?
Nem sokat. Egyszer elvittek bennünket a Dresdai állatkertbe, nem a képtárba, hanem az állatkertbe.
Ez is jól mutatja a rendszer.
Igen, csoportosan, és elvittek egyszer valahova egy egykori koncentrációs tábornak a területére, ahol hát azt, ami megmaradt ott, meg amit helyreállítottak belőle azért, hogy mutogatni tudják, azt nekünk is megmutatták. Ennyit láttam, meg hát utaztunk keresztül az országon többször is. Ugye Lengyelországon keresztül mentünk oda vonattal, és mikor 1973. augusztusába, szeptemberébe elvittek bennünket lőgyakorlatra, akkor Kazaksztánba kellett menni. Az meg egy jó kéthetes utazás volt, vonatozás. Két hétig egyfolytában mentünk. Mikor leszálltunk egy-egy megállónál a szerelvényről, akkor mozgott a talaj a lábunk alatt. Annyira el voltunk szokva a földönjárástól. Tehát megvolt a lőgyakorlat, az ütegnek voltam a tagja, kiválóan teljesített, hát nekem ebben már semmi szerepem nem volt, engem már nem ültettek gépbe, és az alakulat parancsnok, tehát ami akkor brigádnak neveztük, ma pedig már tudom, hogy dandára megfelelője annak a katonai egységnek. Tehát a dandár parancsnok mondta, hogy mindenkit szabadságra enged. És akkor 2-3 embert valóban még onnan a Szovjetunióból elküldtek szabadságra. Aztán mire visszaértünk, akkorára kitört a második háború Izrael és az arab országok között. Ez a Jom Kippuri eset, azt hiszem erről volt szó, és akkor elkezdték nagyon erőteljesen mondogatni, hogy bennünket oda fognak vinni. Viszik a haditechnikát, a légelhárítást, a korszerű légelhárítást. Tehát akkor azt mondták, hogy ez a legkorszerűbb légelhárítási technika, amit mi kezeltünk. De aztán valahogy elmaradt, hála Istennek. Úgyhogy már olyan szóbeszédek is voltak, hogy egyeseket már behívtak, és szakértőként, civilként küldtek oda. Úgyhogy ezeket az embereket civil ruhában fényképezték, tehát az úti okmányokhoz civilként kellett megjelenni, de elmaradt, nem került rá sor, és talán jobb is így.
A katonaságban milyen pozitív és milyen negatív élménye volt? Ha egyet-egyet ki tud emelni?
Hát ott találkoztam az örménybarátaimmal, a későbbi örménybarátaimmal, akikkel hosszú időn át tartottam még a kapcsolatot, hát hosszú időn, egy másfél-két éven át még leveleztem velük, mikor ők is hazamentek. Azonban az volt a rossz, hogy míg a kiképzőtáborban viszonylag sok magyar fiúval találkozhattam, és beszélgethettünk a szabadidőben, ott az NDK-ban bizony nem volt senki. Egyszer aztán ez a bizonyos dandárparancsnok, amikor bent járt a kaszárnyába, szemlét tartott, én ügyeletben voltam éppen, tisztelektem, jelentettem, és kérdezte, hogy tehát mondtam a nevemet. Ez furcsa volt neki, hogy Fábián, örmény vagy? Mondom, nem, magyar. Felkapta a fejét, és azt mondja az én közvetlen, az ütek parancsnokomnak, hogy ismeri, azt mondja, a törzsirodáról egy tisztet. Mondta a beosztását oroszul, amit én nem értettem meg, és azt mondta, hogy mondhatom az orosz kifejezés, hogy nácsfin, nácsálnyik finanszavég gyel. Tehát a pénzügyekkel foglalkozó törzstiszt volt. És mondtam, hogy én nem ismerem. Mondta a parancsnokomnak, hogy ismertessen meg vele. Vigyen oda hozzám, mutasson be neki, ha én magyar vagyok, mert ő is magyar volt.
Na, ez kedves.
De nem vitt. Nem törődött vele az én ütekparancsnokom, de egyszer őrségbe, fegyveres őrségbe készültünk, és jött egy szép barnarcú fes katonatiszt, aki ügyeletes tisztként állt szolgálatba, ő tartott szemlét az őrségbe induló személyzet fölött, mindenki ez odalépett, külön be kellett mutatkozni, nevet kellett mondani, és mondtam neki a nevemet, hogy Fábián. Azt kérdezte, hogy hová való vagyok. Mondtam, hogy Kárpátaljára. Azt is pontosabban hová. És akkor már tudtam, hogy kiről lehet szó, megszólaltam magyarul, hogy Tiszaújlakra mondom, őrnagy elvtárs. És azt mondta, hogy jó, azt mondja, az őrséget befejezted, ha vége lesz, utána keresd meg. Hát én meg is kerestem, és aztán hát többször találkoztunk, meghívott a lakására, ott volt a feleség, aki egy kisdobronyi nő volt, volt két gyerekük, akik hát óvodáskorúak voltak, de már velük csak magyarul beszéltek, és nagyon kedves, rendes volt hozzám, Antal Sándornak hívták, Csap melletti faluból, Szalókáról származott, és hát most halt meg nemrég, vagy két éve, mert hát nyilván én leszereltem 74 májusában, ők ott maradtak még egy darabig. Aztán találkoztam vele Ungváron többször is, mert valahol Munkács vagy Ungvár közelébe helyezték, ott szolgált, és aztán őt elvitték Afganisztánba is 1980-ba, 81-be, úgyhogy ő Afganisztánba is ott volt, de hát nem vett részt a közvetlenül a harcokban, mivel mondom, hogy ő gazdasági dolgokkal foglalkozott, ez volt a szakterülete, és két kisfia közül az egyik katonatiszt lett, de nem ukrán, hanem orosz. Oroszországban szolgált, egy magas rangig vitte, azt hiszem, most már ő is nyugdíjas lehet. Tehát találkoztam vele többször, mikor a regényt megírtam, akkor elvittem nekik. Akkor büszkék voltak rám. A feleség előbb halt meg, aztán pedig ő. Most egy néhány éve.
Melyik német város mellett voltak?
Magdeburg közelében, de csak közelében, olyan 20-30 kilométerre lehetett. Hát ugye egy német település, Stácz, két aval írták, annak a közelében, a határában volt az ütegünk felállítva, tehát mi határt védtük. Ezt a fegyverrendszert, ezt a légvédelmi fegyverrendszert valamikor csapatvédelemre fejlesztették ki, de hát békeidőben erre nem volt szükség, úgyhogy határszolgálatra állították, és német határon végigálltak az ilyen légelhárító rakétás rendszerek. Ott voltunk Stácz nevű település közelébe, ott volt még egy másik település, ahol szintén állomásozott egy egységünk, Gardelegen volt.
Visszatérve még a 70-es évekre, az 50 évvel ezelőtti Ungvár milyen volt? Hogy látja egyetemista szemmel, mennyibe volt más az az Ungvár, mint most?
Hát nagyon szép kis város volt, én nagyon kedveltem. Nagyon kedveltem Ungvárt.
El kell mondanunk a hallgatóknak, hogy Nyíregyházán vesszük fel a megyei könyvtárban ezt a beszélgetést, és Ungvárt és Nyíregyházát nagyon sokszor összehasonlítják.
Igen, nagyságra körülbelül azonosnak lehet mondani a két települést. Ungvár viszont, Ungvár nagy része dombokon terül el, és ez különös hangulatot áraszt, különös hangulatot ad. Ugye a görög-katolikus püspöki palota, az is egy dombon helyezkedik el, Ungvár egyik építészeti látványori jelképe, aztán nem messze tőle, ott van a vár, az Ungvári vár, a Bercsényiek fészke, és aztán több olyan város része van Ungvárnak, amelyet nagyon kedveltek. Abban az időben már kezdett a turizmus működésbe jönni, kezdett beindulni. De mint egyetemi város, hogy egyetemi város volt, azt hiszem, annak köszönheti, nagyon sokan állították azt, hogy a legszebb lányok Ungváron vannak, egész Közép-Európát tekintve. Valaki azzal magyarázza, mert nagyon sok felől érkeztek az emberek, nagyon kevert volt a lakossága, és ez a keveredés az okozhatta azt, hogy a nők különösen szép arcúak és szép alakúak voltak. Ma Ungvárnak annyira megnőtt a lakossága a belső menekültek által, hogy tehát alig élhető, ezt mondják sokan, arra panaszkodnak. Már régen voltam Ungváron, egy másfél éve is van, hogy ott jártam utoljára, mert Ungvár élhetetlenné vált gyakorlatilag. Rengeteg a belső menekült, ezek között nagyon sok a gazdag, vállalkozásokat indítottak, a vállalkozásokhoz belső Ukrajnából munkaerőt hoztak, tehát nagyon megváltozott etnikailag is Ungvár lakossága. Abban az időben, amikor én ott tanultam, egy olyan 8-10%-a még magyar nemzetiségű volt, munkácsnak is, munkácsnak talán valamivel több, de ez most már, ezeket a statisztikai adatokat most már el kell felejtenünk.
A ungvári második egyetemi kirúgása után hogyan sikerült mégis visszajutni, és a verses kötetei mikor kezdtek el megjelenni?
Hát ez 87-ben történt az én második kirúgásom, de 88-ban már éreztük, hogy közeleg a rendszerváltozás. 86-ban ugye Csernobilt nem szívesen emlegetjük, de bekövetkezett. És ezt már valami olyasféle előjelnek tekintettük, hogy a szovjet birodalom ropog, inog. Aztán, amikor megjöttek a hírek arról, hogy a krími tatárok lázadoznak, tüntetnek, vissza akarnak térni a szülőföldjükre, akiket kitelepítettek, meg amikor a nagyobb közlekedési balesetekről, tehát elsüllyedt a Nahimov tengerjáró luxushajó, meg nagy hatalmas vonatbalesetek is történtek, és amikor ezekről hírt adtak, korábban nem tudhattunk volna ezekről az eseményekről, eltitkolták volna, de amikor hírek jöttek róla, akkor már egyre érezhető volt, hogy inog a szovjet birodalom. És hát ami aztán be is következett. 1987-ben azt hiszem Gorbacsov még megpróbálta menteni, ami menthető. Volt egy utolsó nagy országos pártértekezlet, pártkongresszus, ahol felszólalt, és a baltikumi képviselőknek azt ajánlotta fel, hogy föderációt kell létrehozni, föderációvá kell átalakítani a Nagy Szovjetuniót, amely a szovjet köztársaságok szövetsége volt, tehát föderációvá nyugati mintára, és a nemzetiségeknek pedig meg kell adni az önrendelkezési jogot. Most ezen neki buzdulva Kárpátalján el is indult egy próbálkozás, hogy a kárpátai magyar autonóm körzetet megszervezzük, vagy létrehozzuk. Össze is állt rögtön egy bizottság, amely kidolgozta az alapszabályt, de 88 végén már a társadalmi mozgolódás olyan szintű volt, hogy már arról beszéltünk, hogy létrehozzuk a társadalmi érdekvédelmi szervezetet, amelyet nem egészen így képzeltünk el, de ukrán mintára, meg tehát az ukránok is talpra álltak, az ukrán anyanyelvi mozgalmak, volt egy ukrán anyanyelvi mozgalom, a Sevcsenkó Társaság, ők biztattak bennünket is Ungváról, hogy mi is követeljük a magunk jogait, és 1989. februárjában meg is alakult a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség. Ott voltam az alapító értekezleten, sőt a kezdeményező csoportban is benne voltam többet magammal, és hát elindult ez a mozgalom.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben folytattuk a Kossuth díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünket az Írók Szovjet Barát és Magyar Érzelmű csoportjáról, az 50 évvel ezelőtti Ungváról, az NDK-ban végzett katonai szolgálatáról és a rendszerváltás előtti magyar autonómiai törekvésről. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
I Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,9,